A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Hat perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Október 6-a az építészek világnapja. Ezen a napon felkívánják hívni a figyelmet az építészetre, és emlékeztetnek arra a felelősségre, amit az ember környezetének, életterének megformálása jelent. Mai meghívottam Köllő Miklós, Gyergyószent Miklósi építész. Tiszteletel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Én pedig először is gratulálok a Román Építészszövetség díjához, amit a 15. Nemzeti Építészeti Biennálén vehetett át a napokban. Mit jelent ön számára ez az elismerés?
Hát nagyon szépen köszönöm, és örvendünk neki. Hát úgy van, hogy csapatban dolgozunk, és egy ember kapja a díjat. Barabási Albert László már elmondta, hogy ez a siker így működik. Közben már kaptunk még egy jelölést a napokban, és ez azt jelenti, hogy jó úton járunk. Tehát Székelyföldön van egy jó építészet, úgy látom, vannak jó képviselői, tehát nem csak a mi irodánk dolgozik ilyen szinten, és úgy néz ki, hogy ezt mind a román, mind a magyarországi szakma valamilyen szinten felfigyel rá, és figyelnek ránk. Hát ennek azért van kiemelt jelentősége, mert általában a díjak olyan városokba mennek, ahol egyetemi központok vannak, egyetemek körül csoportosulnak, egyetemi tanárok körül, és ez a kivétel Székelyföld, ahol a hagyományos mesterségbeli tudás, és valahogy ezeknek az építészeknek az egymásra figyelése, és az, hogy a fa egyszerre hagyomány és egyszerre divatos anyag az építészetben, ez valahogy hogy évek óta az itteni építészetet a romániai építészet topján tartja, tehát színvonal viszonylag elismert.
Nem érzi, vagy nem érzik magukat egyedül a kollégáival mondjuk az építészek világában, hiszen az ön elve, hogy kár új házat építeni, amikor annyi öreg ház van vidékünkön, és ha már építünk, akkor valami szépet, ízléseset építsünk, és folytathatnám még ezeket a gondolatokat. Én úgy látom, hogy nem sokan vannak, akik így gondolkoznak mostanában. Vajon miért?
Hát mi azért kezdtünk el így gondolkozni, mert nem tudtunk másképp. Tehát vidéken vagyunk, és az örökségével mindenki valamit valamilyen formában szeretne kezdeni. Általában nem volt hozzá pénze, és közben 2008 óta akkor átfordul a világ, hogy a körkörös gazdaság, az épített anyagoknak az újrafelhasználása, a karbonlábnyom csökkentése miatt már ezek a nemzetközi ajánlások, hogy ne építsünk újat, hanem a régi épületeket próbáljuk adaptívan újrahasznosítani. És akkor itt vagyunk, amelyiket mi a lemaradottságunk, a szegénységünk miatt, a viszonylag gyengébb gazdasági helyzet miatt, de hagyományos mesterségeket használva csinálunk évek óta, és akkor hirtelen ez helyzetelőnyt jelent. Én azt gondolom, ez volt ebben. És a másik helyzetelőny az az, hogy a hagyományos mesterségek nálunk élnek, és ez egy időkapu. Tehát az a premodern világnak, az mesterségbeli tudása átjön ebbe a posztmodern világba, amiben most vagyunk. Tehát nyugaton kísérleteznek a kézművességgel, a természetességgel, miközben fel kell ismerjük, hogy nálunk ezek még megvannak. Igazából most kellene menteni őket, de megvannak és használhatóak. És ez valahogy közösségi szempontból is fontossá teszi ezt az építészetet. Tehát az közösségi kérdés, hogy én egy helyi vállalkozó által megtermelt anyagot veszek meg, és építőanyagot, még ha drágább is egy picit, de azáltal abban segítem, hogy a gyerekeit itt iskoláztassa, vagy itt legyen mesterember a gyerekéből, és nem feltétlenül nagyvállalatok termékei irányában mozgok, mert akkor mondjuk egy igazgatónak a havai nyaralásából még két napot fizetek pluszban. Tehát itt ez, hogy a helyt nem mindig lehet használni, és mi a minősége, és hogy van, ezek kérdések, de feladatok is, és igazából ez az építészeknek valaha szerepe is van, akkor ez van, hogy a helyi gazdaságban ezt az örökségnek az elgondozását és az itteni anyagoknak a használatát és az itteni logikát valahogy tovább vigye a jövőbe. Mert az van, hogy nem a hagyománynak a kortárs az ellentétje, hanem az van, hogy a hagyománynak a haszontalan az ellentétje, mert minden, ami kikopik a haszontalan a hagyományból, az többet nem jön elő, és nincs is rá szükség valószínűleg, esetleg egy-két épületre, staraláskor építés esetében. Míg egy mai innováció az lehet a holnapnak a hagyománya. Tehát ez a hagyomány képlékeny, csak az a kérdés, hogy marad hagyományunk, vagy nem. Tudjuk tovább gondolni, tudjuk rugalmasan kezelni, frissen kezelni, vagy pedig félretesszük. Már félretesszük, akkor semmivel sem maradunk körülbelül, mert a világ nagyon előttünk van. Sok szempontból. Mi szempontból, vagy más szempontból mi vagyunk a világ előtt. Ez a kultúrtáj, amiben élünk, ez a 300 éve létrejött, és még szervesen most átalakuló félben van, sajnos nem tudjuk gondozni, de ez valami olyan gazdagság, ami nincsen máshol.
Igen,
a
hát minden bizonnyal ilyen szempontból a világ előtt vagyunk. Ez, amiről az elmúlt gondolatokban beszélt, ez a tradinnováció?
Igen, ezt a... Nem én találtam ki ezt a terminust, ez már létezik, de építészetben próbálom ezt mondani, hogy ez tradinnováció, az nem tradíció, az nem innováció, hanem az tradinnováció. És ennek rögtön kéz a kézben két másik fogalmat kell hozzátenni. Az egyik az ökoregionális építészet, tehát mi mindenképpen azt, hogy ragaszkodunk a saját hagyományainkhoz, ami egy jól behatárolható népi építészet, és ezt próbáljuk, ebből próbáljuk a mába áthozni, amit modernül lehetséges, ez mindenképpen egy regionalizmust jelent, és másik szinten egy felvállalható regionalizmust, és ez akár intézményesíthető is lenne, és akkor kicsit könnyebb helyzetünk volna, de másrészt az, hogy természetes anyagokat használunk, és rövid beszállítási lánccal, elsősorban fát, de homokot, meg amit még lehet, azt jelenti, hogy kisebb ökológiai lábnyommal dolgozunk, tehát ökológikus is egyszerre ez az építészet. Most ez egy vállalás kérdése, hogy így gondolkoznak az emberek, vagy nem, és a másik fogalom pedig az a reziliencia kérdése, mert amit elveszítettünk, azt nem érdemes úgy visszahamisítva újraépíteni, mert a másolatnak az mindig kevesebb az értéke, mint az eredetinek, hanem az újratermelődés az, hogy ma hasonló értéket hozzunk létre azzal, ami a környezetünkben van. Tehát ha házaink továbbra is ne kivagyiak legyenek, hanem a szomszédoknak köszönjenek jó napot, ne lógjanak ki a sorból, ne magukra tereljék a figyelmet, hanem simuljanak be a közösségbe. Ez egy kérdés, hogy akkor milyen lesz a következő évszázad faluképe.
Igen, egyébként ez jellemző ma a székelyfalvakra, mert azért nagyon-nagyon kilóg egy-egy épület a sorból. Azt hiszem, hogy bármelyik székelyfaluban találunk erre példát.
Hát ez egy hosszú jelenség, hogy miért kell igazolják emberek azt, hogy nekik jól megy, vagy megérte nekik külföldön dolgozni, vagy megy a biznisz, és akkor valami nagyot építeni, és akkor ezzel demonstrálni, hogy lám-lám, tehát ez egy erőfitoktatás, ezt régebben nem csinálták, józanabbak voltak az emberek, és inkább az életről szólt a dolog, mint a házról. Tehát valahogy ezt a józanságot kellene visszakapni, hogy az élet az fontosabb, mint a flancolás, mert sokan jönnek be hozzánk tervezetni, hogy falun az emeletre erkélyt akar, vagy balkont, És akkor megkérdezzük, hogy de most ez a 3 négyzetméter egy óriási nagy erőfeszítés, ugye, mert vízszigetelés, befolyik a víz,
Igen.
hőhíd, stb. Stb. Tényleg szükséged van erre, amikor ott van egy egész udvarod? Tehát itt ezek a kérdések vannak, hogy a józanság, az igényeknek a pontos felismerése, hogy amire tényleg szükségem van, azt csináljon meg, és ami mondjuk a reklámokból jön be, és úgy keltik a vágyat, hogy de még az is kellene, az nem biztos, hogy kell. Tehát nem biztos, hogy egy házba feltétlenül kell 2 vendégszoba pluszba, azért, hogy ezt néha használják. Mert hogyha olyan jön hozzám, akkor, vagy olyan jön az emberhez, akkor igen, a nappaliba is le lehet feküdni, összébb lehet húzni, és hogyha tényleg többen jönnek, akkor biztos van egy panzió a szomszédságban, ahol a közelben meg lehet szállni, és megmaradnak a találkozások, de élni lehet annak a vendégszoba árából évekig, évtizedekig, a gyerekekkel rájuk lehet figyelni, a családra. Tehát nem köti le az ember a teljes energiáját abba, hogy felépítette azt, és nem használja. Tehát a legnagyobb dolog az, hogy nem használódnak azok a házak, és korábban már mondtam, hogy minden, ami haszontalan, az kikopik. Tehát ezek a házak, ha nem használódnak.
Egyébként ez árt a ház akár struktúrájának, vagy a falaknak? Nyilván, hogyha, tudom én, télen nincs fűtve az a 26 szoba, ami fölösleges.
Ha teljesen lakatlan, akkor nem fűtik, és akkor
drahamos
ez az egész látványosság. De képtelenség kifűteni, tehát a jelenlegi energiaárakkal, tehát hiába próbálja szigetelni, mert ezek a házak nem, tehát ezek egy fenntartatlan életmódnak a házai. Tehát úgy épültek meg, hogy aztán majd megoldjuk technikával a dolgokat. Csak azt látjuk, hogy a technika villanyáramba kerül, vagy fűtésbe kerül, vagy másba kerül. Miközben egy részét meg lehetne oldani azzal, hogy van egy jó eresz, ami nyáron árnyékot tart, és télen beengedi a napot. Vagy hogyha nincsen eresz, akkor felfuttatjuk a szőlőt, ahol fel lehet futtatni a ház előtt, mert az árnyékot tart nyáron, télen meg nem. De hogyha a szőlőt nem bírja, akkor lehet, hogy van oszlopalma, amit éppen most Tirolból fogunk behozni erre, mert ott ezt kifejlesztették, és akkor azt tart árnyékot nyáron is. Ezek az apró kis megoldások, amik a népi megfigyelésből jönnek, bizony nagyon sokat hozzá tudnak tenni egy házhoz, hogy működik. És visszatérve a házra, nem az a lényeg, hogy a 3x4x5-ös térfogatú tér helyett az 1 méterrel hosszabb, 1 méterrel magasabb és 1 méterrel szélesebb biztosan jobb, hanem a praktikusan jobban használhatóbb a jobb. Tehát lehet, hogy okosan gondolkodva azt kell mondjuk, hogy a kicsi az szép, a kevesebb az több, az egyszerű az luxus. Tehát nem volt itt flancolás, ez a mi hagyományunk. Ezekből kell összerakjuk azt, amit össze lehet rakni, és azt látjuk, hogy most a kultúrtárra visszatérve, hogy már séfek nézik azt, hogy az itteni nyersanyagokból hogy lehet főzni, vagy mit lehet ezt az ízeket kihozni. Ugyanígy mi is azt kell nézzük, hogy mi hagyományunkból mit tudunk kihozni, amitől azt érezzük, hogy van identitásunk itt, és mi vagyunk, székelyek vagyunk. Tehát ha mondjuk egy olyan vidéken lakok, Székelyföldön, ahol évszázadokig fából építkeznek, akkor próbálják meg faházat építeni én is. Igen, lehet, hogy egy picivel drágább lesz. Lehet, hogy millió problémát felhoznak, hogy miért ne építsünk faházat, de lehet, hogy végig gondolva azt, hogy egy picivel kisebb, egy picivel használhatóbb, és később beletoldva a szükséges viszonylag meg lehet csinálni. Tehát, hogy ez a hagyomány, akkor próbáljunk ebben maradni, mert ez ebből a tájból van kigondolva, innen az erdőről hozom be a fát, ezt tudom bedolgozni. Igen, tehát lehet ezt hamisan úgy is nézni, hogy ez erdőirtást, de valójában nem, ez egy erdőgazdálkodás. Tehát őseink is tudatosan nyitották meg helyenként az erdőt, erről nem beszélünk, mert az erdő gyümölcsök nagy része az újulásokban van, tehát málna, kokoizza, gombák egy része, tehát hogy mondjam, ők tudták használni ezt a vidéket. Mi most már csak tájképként szemléljük a vidéket, nem tudjuk használni, és ha tudnánk használni, akkor az építészetünk is ebben az irányban mozognak. Úgyhogy Van ez a vidékiség, ami Székelyföldön van, ezt igazából most kezdik felfedezni a Covid után, főleg is divattá vált összegzésképpen is, és van egy olyan helyzet, hogy ezt a divatosságot, ha úgy fogalmazzuk meg, hogy most az új a régi, tehát a legújabb új trend az, hogy van, akinek van egy régi háza, akkor nagyon sok régi házat tovább lehet gondolni, mert egy régi ház nem biztos, hogy annyira funkcionális lesz, mint az új, de lehet, hogy egy építész nélkül megvalósított új háznál mégiscsak funkcionálisabb, de van egy rakás eszmei, történeti, esztétikai és egyéb értéke, amitől, és erkölcsi mindenképpen, hogy nem dobtam el. És nagyon sok öreg ház pusztult el, vagy pusztul el most az utóbbi években. Egyrészt volt ez a nagy vihar most a nyáron, mifelénk, ami megbontott egy pár cserepet, és ott ázik be a ház, és itt van egy olyan kezdeményezés, amit még nem tudunk, hogy hogy kellene megcsinálni. A feleségemmel, Barázs Kati, Katalin újságírónővel van egy olyan gondolatunk, hogy nem társkereső, hanem házkereső. És arról szól, hogy rengeteg városi ember keresne egy helyet, kisgyerekes, ahol csendesen a napra ki tudja tenni a gyereket, és nyugodtan ott van, és ott tud lenni. És egy-egy ilyen falusi portaudvar alkalmas volna erre, és rengeteg öreg ház azért megy tönkre, mert két cserepet kellene vihar után helyre tenni, és nincs aki, mert messze van a tulajdonos, és ott bejön az eső, ott a plafon beázik, akkor elkezdődik a gomba, és két-három év alatt elmegy a ház, csak azért, mert nem volt egy ember, aki a cserepet helyre tegye, és ma már a szomszéd azért nem tudja megcsinálni, mert sok esetben nagyon öreg a szomszéd. És akkor ez a házkereső dolog, hogyha ez tudna működni, és egymásra kapcsolódnának az emberek, akkor nagyon sokan foglalkoznának egy kis kerttel, egy kis paradicsommal, de a messze lévő tulajdonos meg nyugodtan tudná, hogy a háza nem megy tönkre, tehát ha majd szilveszterre hazajön, akkor van egy háza, amivel bemélhet, és nem veszik el az ő örökséget. Tehát itt látok egy olyan kapcsolódási dolgot, ahol, ami most nagyon izgat, csak azt nem tudom, hogy erre hogy van energia, hogy lesz energia, és hogy lehet ezt megcsinálni. Tehát ha valakinek ötlete van, akkor erről kellene beszélgetni, mert szerintem ez egy nagyon fontos mozgalom tudna lenni, ez a házkereső.
Minden bizonnyal október 6-a, tehát az építészek világnapja. Ezen a napon felkívánják hívni a figyelmet az építészetre, és emlékeztetnek arra a felelősségre, amit az ember környezetének, életterének megformálása jelent. Mai meghívottam Köllő Miklós gyergyószent miklósi építész. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja Erika SMS-ben, nem olcsóbb újat építeni, mint a régit helyrehozni. No. Igen, van egy ilyen...
Ez egy nagyon jó kérdés, mert igazából, hogyha vonalat húzok, akkor az újat építeni az olcsóbb. Mert van munkafront, nincsenek váratlan meglepetések, és kiszámíthatóbb. Tehát ugye veszek egy új autót, az megy, elmegyek a régi autóval az autószerelőhöz, és tudom, hogy valami zörgött rajta, de majd azt mondja, hogy hát megrosdásodott az, meg ki kell cserélni azt, meg le kell festeni ezt, és akkor továbbra is csak egy autó, ugye. Na, ezt így ki lehet sarkítani, de hogyha úgy nézem a másik felül, hogy álljon meg a menet, mert az a régi a mi örökségünk, az épített örökségünk és a minnyájunk, és ezt hoztuk mi a történelmi táblatában. És azt mondják, hogy akinek nincsen, aki eldobja a múltját, az igazából a jövőjét dobja el, akkor innentől kezdve mennybe fog kerülni a másik jövő, amelyik nem ebből épül fel. Tehát ezt kérdezem vissza. Tehát az örökség az nyűggel jár, egyértelmű, de ez a miénk. És hát erre csak azt tudom mondani, hogy biztosan a gyerek sokkal könnyebben megtanul angolul, mint magyarul, mert egyszerűbb a logikája. Csak most az a kérdés, hogy akkor magyarul akarunk beszélni, vagy angolul?
Igen. Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm a építész urat. Meg szeretném kérdezni, hogy mit lehetne csinálni azzal, hogy gombamód nőd neki olyan házak a környezetünkbe, ahol aminek semmilyen keresni valója, hogy úgy mondjam, a környezetbe, és óriási oszlopok, magas kerítések, beton, rengeteg betondzsungel. Ezt ki ellenőrzi, ki ad erre építési engedélyt, vagy ezt hova fizetnek adót, hogy lehet ezt megvalósítani? Köszönöm szépen, megvárom a választ a rádióba.
Köszönjük szépen. Minden településen kell, hogy legyen egy építész, nem aki ezeket az építkezési engedélyeket, hát ugye most mondhatjuk azt is, hogy amennyiben engedéllyel épülnek ezek a házak, ezeket jóvá hagyja?
Egy nagyon jó kérdés lett feltéve, mert ez a romániai törvénykezés szisztematikusan abba az irányba haladt, hogy a főépítész, település főépítész az igazából ne tudja a dolgát végezni. Tehát én a 90-es évek végén voltam 2000-ben és 2000-ben Gyergyószent Miklós főépítésze, akkor egyértelműen a törvénykezés kimondta, hogy a főépítész esztétikai alapon megvétózhat egy tervet. Na, ez időközben kikopott ebből a törvénykezésből, tehát amennyiben az urbanisztikai bizonylatban szereplő jóváhagyások megvannak, onnantól kezdve a főépítész adminisztratív dolgot véget, mert fél attól, hogy beperelik a bíróságon, vagy akadályozza az építkezést. Ez a valóság. Na most ennek ellenére vannak nagyon jó építészek, akik teszik a dolgokat, és tehát nagyon jó főépítészek. Például a Kolozs megyének a főépítésze, Claudius Alanc, ez egy példamutató tevékenység van, és jó volna ezt a gyakorlatot ellesni, megtanulni más helyet is. De nem feltétlenül csak a főépítészeknek a problémája, mert ez ugyanakkor egy építész problémája is, hogy hogy engedni meg magának azt az építész, aki most már a főépítészeti intézmény ilyen elsillányulása miatt, ugye, mert sok esetben nem építész, hanem mérnök, vagy még csak nem is mérnök az az építész. Tehát úgy mondjam, ez olyan, mint amikor valaki szemorvosnak van képezve, és azon a szakmában kéne dolgozzon, de helyettesíti őt a belgyógyász kolléga. Uh-huh. Tehát körülbelül ez így a főépítész oldalán van. De az építészeknek nagy felelőssége van, hogy kiírja alá azt a tervet. Tehát nem szabadna ezt, mert mégis akkor most már csak a szakma védi ezt a kérdést. Hát a szakmának is van egy fegyelmi bizottsága, néhány esetben eljár, amikor ez tudomására jutnak, tehát ezek a nagyobb dolgok, de nagyon kevés ez fehér hulló ebben az esetben, és hiányzik az emberekből az az építési kultúra, amiről beszélgettük, hogy ezt a kivagyiságot, ezt megmutatják. Hát nem kellene. Tehát azt nézzük, hogy az utca a közösségnek a nappalia, akkor nem mindegy, hogy milyen bútorokat viszünk be, és akkor egyenjogúságról beszélgettünk, vagy egyforma emberekről beszélgettünk, vagy ez trónteremről van szó, ezek mind-mind képek. Úgyhogy született egy építészeti útmutató, román nyelven 2017-ben íródott, és ezt most elkezdtem magyarul fordítani, és a Hargita népen mellékletében a portálban fog megjelenni lassanként. Tehát fontos az, hogy nevelni a közízlést. Az ott megvalósított házakkal meg egyszerűen nincs amit tenni. Tehát ha létezne olyan, hogy gicsadó, és ezeknek az adóját minden évben megemelnék, akkor lehet, hogy egy idő után az emberek meggondolnák magukat. Legtöbbször azonban ezek a házak annyira silány minőségben épülnek meg, hogy nem vigasztalás, de a következő 50 évre biztosan el fognak tűnni, csak hát addig hol lesz a világ, azt nem tudom.
Igen, hát ténylegesen egy olyan... Még nagyobb főrmedvények talán.
Igen. Ténylegesen egy olyan jelenség van, amelyikben bosszant az, hogy az illető megépít valamit, ami nem odavaló, és utána ez a példa ragad, és a másik ezt túllicitálva megépít egy még olyanabbat, és igazából az a nyugodt környezet, amelyikben jó érzés volt kimenni, az igazából zaklatottá, ordibálóvá válik, és
tehát gyakorlatilag ma az van, hogy akár az önkormányzat, vagy nem tudom én, a szakma részéről ezek az építkezések megállíthatatlanok? Tehát gyakorlatilag, ahogy ön is mondotta, ez az építészen múlik az ő, nem is tudom, szép érzékén? Mert ugye, hogyha építünk egy 48 szobás házat, hát az sok pénzt hoz az építőnek is, meg a tervezőnek is, meg gondolom, hogy a szerint kapja a tiszteletdíjat, vagy árat, vagy akárminek nevezzük.
Tehát... Igen, tehát ez egy kollektív felelősség az építésznek, és a felelőssége, hogy ilyet
nem próbál megtervezni. Ugyanakkor egy adott környezethez képest már nem lehetne két emeletnél nagyobbat építeni, tehát ez kell egy rendezési terv, és akkor annak az urbanistának a felelőssége, aki ezt a rendezési tervet elkészíti és átviszi a bizottsági gyűlésen, annak az önkormányzati bizottságnak a felelőssége, aki ezt jóvá hagyja, mert ugyan meg lehetne kérdezni egy olyan szakembert, aki tényleg közmegbecsülésnek őrben, tehát konzultálni lehetne. Tehát vannak olyan mechanizmusok, vagy volnának olyan mechanizmusok, amelyekkel ezt valamilyen szinten még menteni lehetne. Az egyik tipikus példa az, hogy a település rendezési tervekben, amikor készülnek az általános település rendezési tervek, akkor lehetőség van egy-egy jó hangulatú övezetnek, ugye magyarul szép mondásunk van, hogy sok víz biztos győz, tehát egy-egy olyan övezetnek, amelyik olyan nem műemlék, egy épület sem, de összességükben egy nagyon jó hangulatuk van, annak lehetősége, erre az esetre lehetőség van ezt védett övezetté nyilvánítani, tehát ugyanúgy műemléki eljárás alá kerülne, mint a műemlék, pedig nincs benne műemlék. Na most a nagy cirkuszok most Bukarestben azzal folynak, hogy ezekben a övezetekben sok értékes házat lebontanak. Tehát tényleg vannak itt olyan házak, amik bonthatóak lennének, mert az összképet nem segítik, hanem rontják, de azzal indokolják meg, hogy hát ez most önmagában nem műemlék, tehát el lehet bontani. Tehát ez most nem disznó, hanem csak egy lúd, most levágunk egy lúdat, hónap is egyet, és a végén nem marad semmi a sok lúdból. Ugye, tehát ez egy dolog. És a másik dolog az, hogy kezd felértékelődni a régi házaknak a piaca, kezd felértékelődni, mert egyre kevesebb van, és a ritkaságuk miatt kezd érték lenni. Ugyanúgy az embereknek nagyon sok negatív tapasztalatuk van attól, hogy műemlék, és akkor ott drágábban kell dolgozni, és akkor több szakembert és több jogosultság kell oda, de ugyanakkor nem nézik azt, hogy a műemlék ki környezetben van egy sokkal szigorúbb odafigyelés, tehát a műemléki környezetben nehezebb ezeket a kirívó dolgokat megcsinálni, tehát azt jelenti, hogy egy jó befektetés, azt jelenti, hogy a műemléki környezetben vásárolok házat, és ott dolgozok, mert van egy garancia, hogy az a hangulat, amit én megvettem azt a házat abban a zónában, az megmarad. Tehát ez egy nagyon érdekes kettősség, és általában az emberek mindig a nyűgöt látják, nem azt látják az előnyit. Tehát pontosan ott vagyunk, mint az előbb, hogy hát könnyebb egy új házat építeni, mint egy régit tovább gondolni, bővíteni esetenként, mert olcsóbb. De hosszabb távon nem. Tehát hosszabb távon a másik a jó megoldás itt is, és a befektetés garantálva van azáltal, hogy mi emléki zónában vagyunk. Tehát amit még lehet csinálni legkönnyebben, az, hogy az általános rendezési tervekben azokat a település részeket, amelyek értékesek, a település szerkezetüknél fogva, ott levő épületeknél fogva, védett övezetté kell nyilvánítani, mert akkor már nem a helyi polgármesteri hivatal, éppen nem építész alkalmazottja, nem politikai nyomás, hanem egy műemlékes bizottság, amit nem szeretnek ugyan, de egy műemlékes bizottság az, amit elbírálja, és általában a befektetés értéke itt ezekben a zónákban megnő.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a meghívottat! Nekem van egy meglátásom. Most ugye gombamódra nőnek az üzletek a blokkok alatt, és csinálnak egy nagy kirakatot, egy nagy lépcsőt, és akkor aztán mi a járók elő hogy tud elmenni ott a mellette. És a másik az, hogy néztem Törökországban most, mikor volt a földrengés, a legtöbb ház akkor tölt össze, amelyikben voltak üzletek. Hát valaki nem tudja megnézni, hogy mit csinál. Egyik üzlet a másik üzlet mellett van, úgyhogy valaki nem tudja megnézni, hogy ez mit művelnek abba az üzletben, mert falakot vesznek ki, falakot tesznek be, és ide-oda. Minden hülyeséggel foglalkoznak. Na, köszönöm
igen,
szépen.
Köszönjük szépen. Ugye hát ez sajnos egy jelenség, igen, hogy támfalak is ki vannak véve ilyen esetekben.
Hát
Az a törvényes útja ezeknek, hogy tömbházla, bármilyen létező épületen a módosítást, ezt egy statikai szakvélemény alapján kellene elvégezni. Na most a statikai szakvélemény az elmondja, hogy mi az, amit még meg lehet csinálni, mi az, amit nem lehet megcsinálni. Tehát ez hasonlít arra, amikor elmennek az orvoshoz, és felállítanak egy diagnózist, hogy hát nagyjából ahhoz, hogy másképp bekövetkezzen a változás, erre van szükség. Na most nem tudom, hogy ki jár el így, és ki jár el a saját feje szerint. Hát aki nem végzi el ezt a statikai szakvéleményt és a vele járó esetleges megerősítéseket, hát az igazából azt kell mondjuk, hogy lehet, hogy gyilkos, mert amiatt fog összedőlni a ház. Tehát igen, ez mindenképpen jó volna, ha a lakószövetség szintjén ezek a dolgok tisztázódnának, és a lakószövetség számon tudja kérni azt az embert, aki lent a földszinten dolgozik, hogy várjál, mit csináltál, hogy van, gyere, nézzük meg ezt az egészet, hogy nyugtassál meg minket, hogy amit csináltál, az nem a saját fejedtől, hanem szakértőkkel dolgoztál. Ez az épület statikai oldala. A másik oldala, hogy néz ki a városkép ezzel a sok lépcsővel, ami ott előtte megjelenik, el tudom képzelni, mert ismernek ilyen eseteket. Ez közterület kérdése, és az a kérdése, hogy az önkormányzatnak mi a stratégiája, hogy mennyire rendezett közterületeket szeretne, és ezek a külső lépcsők ugye csomó szempontból előnyösek, mert akkor nem járnak be az emberek a lépcsőházba, és lehet kaputelefont szerelni, és a lépcsőház biztonságban van. Ezek a kívülről bejárásoknak, ez egy urbanisztikai kérdés, ami mondom, egy stratégiai feladat az önkormányzatnak, hogy rendben van, hogyha beáldozza ezeket a földszinteket ilyen célra, de akkor az kellene, hogy az illető ne csak a lépcsőt csinálja meg saját magának, és a másik szomszéd is, amikor az illető a lépcsőt csinálja meg saját magának, hanem a közterület szintjén a korábbihoz hasonló állapotú, legalább érzést nyújtó rendezett terület jön létre. Viszonylag azt gondolom, hogy az, hogy a földszintek egy része átalakul üzletté, ez viszonylag normális folyamat kellene legyen. A másik célcsoport, aki a földszinten van, azok az idős emberek, akik nem szeretnek lépcsőkön mászkálni felfele. Általában a parkolók nagyon közel vannak a tömbházakhoz ebben a mai világban, amikor mindenkinek 2-3 autója is kezd lenni. Igazából az volna jó, hogyha a tömbházakat, amikor szigetelik, akkor az ne csak egy tömbház szigetelés legyen, hanem ha újra tudnák gondolni az egészet lakószövetség szintjén, és azt látnák, hogy a tetőtér sok esetben beépíthető, ott létrehozható egy új lakás, megoldható egy csomó energetikai probléma azzal, hogy közösen építenek napelemet, meg ezeket a rendszereket ki, akkor igazából a földszintek egyrészt felszabadítható volna arra, hogy tényleg üzlet legyen, vagy kereskedelmi cél ott, ahol parkolók vannak. Másik része, mondom, azért értékesek ezek a lakások, mert sok idős embernek problémát jelent azokban a tömbházakban, ahol nincsen lift, vagy felmenni az emeletre. És igen, akkor ezek az átalakítások ezt a két kérdést kellene megoldják, hogy amennyivel kereskedelmi tevékenységek vannak, akkor rendezzék a környezetüket is, ugye, mert ők a saját maguk rovására belenyúlnak egy zöld felületbe. Tehát a saját maguk előnyére, de a közösség rovására, tehát ez egy kompenzációs kérdés. Másik meg igen, ezekre az emberekre, akik idősek, ezekre gondolnunk kellene, hogy akkor ők kéne ezeket a lakásokat megkapják, és nekik nagyon nehéz egy üzlet, tehát nyitó emberrel szemben hát egy korrekt árajánlatot tenni. Mert egy 4 szobás lakás nem kell nekik, de sok üzlet nem 4 szobás.
Igen, van még több SMS-ünk, egyre maradt még időnk. S. Zsolt írja, nem szabadna eladni a régi csűröket, házakat, mert ezáltal saját magunk töröljük a történelmünket. A kereskedők összeszedték a festett bútorokat, most már a régi csűröket, ezek után már csak a székely kapukat fogjuk eladni. Nem kell nekünk ellenség, ha így viselkedünk az örökséggel. S. Zsolt írja, 1 percünk van összesen a műsorból, hogyha reagálni kíván rá.
Teljesen igaza van, a régi csülöknél még azért veszik el ezt, mert most már be tudják mérni a fajagnak a korát, és a régi csülökben nagyon jó bútor hamisítható abban az időszakban, amikor a csűr épül, és egy autentikusan eladható. De azt kell látni, hogyha egy csűrsorból megbont az ember egy csűrt, akkor gyakorlatilag egy mikroklimát tesz tönkre, mert a csűrsor az egyik délelőtt mondjuk árnyékot vet az udvar egyik részére, de a szembelévő csűrsornál verőfény van, és ott meleg van, és akkor felszáll a levegő, és innen húzódik át a hideg levegő. Tehát azt lehet mondani, hogy a csűrök között igazából nyáron hűvösebb van, télen meg a csűrök kifújja, a hideg szeleket kifogva a csűrök között melegebb van. Tehát amikor a csűrök kezdenek hiányozni a településképből, a csűrsorokból, akkor gyakorlatilag tönkre megy egy mikroklíma. Tehát nem csak az épületért kár, hanem azért a mikroklímáért, ami a csűrök között ki tudott alakulni, mert ott azért mégiscsak jobban állták a szelet a gyümölcsfák is, jobban bírták, tehát a szél nem törte ki a nagy fákat azokon a részeken. Tehát egy csomó előnye volt annak, ahogy építkeztek, és nem csak önmagában az épületet, hanem a nagyobb jelenségeket is vonz. Tehát az épület eltűnése nem csak az épület hiányát, hanem igenis a mikroklimának a megszűnését is eredményzi.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam. Köllő Miklós Gyergyó Szent Miklósi építész volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok mindenkinek!